Hölgyeim és uraim, önök az elkövetkezendő egy órában Ugandából hallják majd a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot. Elmegyünk majd a Nílus forrásához, és megtudhatják, hogy vajon Kapekében milyen kórház épül a magyarok jóvoltából. Arról is beszélünk majd, hogy mennyire szegények az itt élők, mi a kedvenc ételük, és még sok minden másról, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ udvaránál egy kellemes kis fonott karosszékben üldögélünk éppen, és bizony ez a helyhez meglehetősen kiemelkedő jó helynek számít itt Ugandában, ahol azért már jelen van a luxus, vannak gazdag emberek is, és növekszik is a számuk, de túlnyomó többségében még olyan emberekkel találkoztunk, akiknek bizony az is gondot okoz, hogy mit esznek majd másnap, és hát láttunk olyan gyermekeket is az út szélén, akik láthatóan koszos, piszkos ruhában szaladgáltak, sőt olyanokat is, akiken egyáltalán nem volt ruha, mert még annyi pénzük sem volt. Úgyhogy meglehetősen vegyes itt a kép, de többségében még bizony azt láttuk, hogy mind az egészségügyi állapotok, mind pedig az oktatási állapotok igencsak rászorulnak arra, hogy Európából érkezzenek ide segíteni, Amerikából, a gazdagabb országokból. Ami a jövetelünk célja az az, hogy megnézzük azt, hogy mit csinálnak itt a magyar orvosok, hogyan dolgoznak, hogyan működnek, illetőleg van egy másik misszió is, mégpedig a középsuli internetes filmsorozat tagjai, akik egyrészt segítik az AHU, a Magyar Afrika Társaság orvosainak munkáját, másrészt pedig feladatuk az is, hogy megnézzék, milyen a helyi iskola, és iskolába járnak itt Ugandában, hogy aztán mind a filmben, mind pedig saját szóval, saját példájukkal elmondják azt, hogy milyen volt Afrika, és egy kicsit bemutassák ezt a kultúrát, no meg hát nyilván ezt követően egy picit jobban értékelik majd a sajátjukat, mert itt azért 10 kilométert gyalogolni kell jó néhány helyen az ivóvízért, áram pedig elvétve van néhány helyen generátorról, néha csak 1-2 órán keresztül. Persze a fővárosban, Kampalában, Ugandában egy picit más a helyzet, itt azért például a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központban is szinte folyamatosan van áramellátás, internet, de ahol korábban voltunk pár napja Baléban, ott azért a legtöbb helyen, hogyha napi 2 órán keresztül lehet égetni a villanyt, meg esetleg tölteni a mobiltelefont, akkor rendkívül örülnek a magyar misszió tagjai. Érdekes egyébként az, hogy Magyarország és Uganda között már nem pusztán a humanitárius misszió jelenti a kapcsolatot, hanem magyar vállalkozók is jelen vannak már Uganda életében. Van például magyar pálinka főzde, megkóstoltuk már korábban a magyar jackfruit pálinkát, ami itt készült Ugandában, de készült még mangóból is pálinka. Van magyar tulajdonú farm, sőt magyar pénzügyi szolgáltató is kezdett már itt működni, és prosperál jelenleg is. Úgyhogy van annyira érdeklődés a magyarok körében, a magyar vállalkozók körében, hogy egy komoly delegáció is érkezett, mint egy 100 fős delegáció ide, és különböző üzleti megállapodások is köttettek. Olyannyira jó a kapcsolat, hogy tegnap este például a környezetvédelmi miniszter vendégei voltunk, aki egyrészt segítkezett abban, hogy a Magyar Afrika Társaság orvosai mikor, hol gyógyítsanak, és szervezte, organizálta mindezt, és az orvosok rendelkezésére is bocsátotta az egyik villáját otthonként, bár persze hozzáteszem, hogy ezen a villán azért nem egy magyar rózsadombi villát kell elképzelni, hanem egy olyat, ami kétségtelenül kedves és szép, de azért a WC még pottyantos, az elektromos ellátás pedig napi 2 órára korlátozódik. De hát, mint említettem, Kampala és a vidék között azért még nagyon komoly eltérések vannak. Mindjárt itt van mellettem Kovács Robertina, a középsuli főszerkesztője, aki egy egész komoly csapattal érkezett ide, Kampalába és Ugandába. Milyenek voltak a tapasztalatok, milyenek voltak az első benyomások?
Abban biztos vagyok, hogy mindannyiunknak egy életre szóló élményben van most és lesz is része. Egyébként más, mint amit elképzeltünk, tehát ugye látunk képeken dolgokat, de itt az emberek annyira barátságosak és nyitottak, és nekem megdöbbentő, hogy bárhová megyünk, egy-egy bokorból 5-10 gyerek állandóan kinéz, sőt a gyerekek mennyisége is egyébként nagyon meglepő, hogy mennyien vannak.
Egy-egy családban 6-8 gyermek is születik, de van olyan család, ahol 12-13. Nagyon komoly a gyermekhalandóság, úgyhogy sokan meghalnak. És a magyar orvosok jelenléte azért is fontos, mert sok gyermek úgy seperedik fel, hogy nem találkozott orvossal, pedig elég komolyak a bajok, rühesek, bizony az egészségi állapota legtöbb gyereknek katasztrofális, az éhezés azért itt jelen van, és hát nem beszélünk még a trópusi betegségekről, mert bizony a tífusz, a malária is itt sok helyen, sok településen a mindennapok része, és a maláriát ugyan manapság már viszonylag könnyen lehet gyógyítani, de ehhez kell orvos, kell gyógyszer. Úgyhogy itt azért a többségnek, aki maláriával fertőzött, ez még nem adatik meg, úgyhogy belehal. Emiatt hát nagyon komoly a halálozás és az egészségügyi állapotokról csak annyit, hogy tegnap a környezetvédelmi miniszter elmesélte, hogy nagyon-nagyon fontos minden ilyen segítség, humanitárius segítség számukra, mert vannak olyan területek, olyan régiók, ahol 10 000 emberre jut egy orvos, és hát azért azt már tapasztaltam, hogy azért a helyi orvosképzés és az európai orvosképzés között óriási különbség van. Persze, aközött is, hogy van egyáltalán helyi orvos, és mások pedig a törzsben ráolvasással gyógyítanak, kevésbé hatékonyan, mint egy magyar orvos, de a helyi orvosok képzése is azért nem annyira szigorú, fogalmazzunk így, mint a magyaroké. Minden esetre áldásnak tekintik azt, amikor megérkeznek gyógyítók. Hozzáteszem, errefelé általánosságban a fehér embert, pláne hogyha fehér pólóba vagy egyenruhába van, akkor gyógyítónak tekintik. Néhányan kicsit meg is részegednek itt a hatalomtól, mert hogy már gyógyítani kezdenek, ha hoztak magukkal egy orvosi tankönyvet. De szerencsére a Magyar Afrika Társaság orvosai képzett orvosok, és mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni a helybelieknek. Van például egy olyan orvos a misszióban, Jakel Anna házi orvos, aki már sok ilyen küldetésen vett részt, én Malaviban is találkoztam már vele, és 7 alkalommal is bejárta már Afrikát, és segítette a helybelieknek. Van egy újfajta ötlete is, miszerint azokat a szemüvegeket, amelyeket Magyarországon már nem használnak, összegyűjti, és kihozza ide, új életet adott több 100 helybelinek. Itt ugyanis nincsen szemüvegre se pénzük, se lehetőségük, hogy felirassanak maguknak nagyon sok helyen. Úgyhogy sorba álltak hosszú tömött sorokba, magam is láttam az emberek, és akkor próbálgatták a szemüveget, és nagyon-nagyon boldogok voltak, mert végre ismét láttak, és hát az életminőségük jelentősen megváltozott, mondhatni, hiszen voltak olyanok is, akiknek -5-ös, -6-os volt a szeme, tök alig láttak már a világból valamit szemüveg nélkül. Tehát nagyon sokat lehetett rajtuk ezzel is segíteni. A pénzről pedig annyit, hogy 13-14 000 forintnak megfelelő összeg az már jó fizetésnek számít errefelé, de hát vannak, akinek még ennyi sem jut vidéken. A másik oldalon pedig elkezdődött a fejlesztés. Tehát, mint említettem, van egy szűk réteg, gazdag réteg, meg hát óriási lehetőség is, mert azért, ha megnézzük a környezetet, akkor meleg van, jó idő, szinte minden megterem, csodálatos a természet, elképesztő vadvilág, fantasztikus helyek. Tehát igazából a kincseket tekintve, a természeti kincseket tekintve nagyon komolyak az adottságai Ugandának. Csak hát mindezt persze úgy érdemes, úgy lehet, úgy kell kihasználni, hogy komoly beruházások, infrastruktúra fejlesztés, egészségügy, oktatás és sok minden más kell ahhoz, hogy gyümölcsözni tudjon mindez, és kamatoztatni tudják ezt a sok adottságot. Hölgyeim és uraim, önök Ugandából hallják itt a Világszámot, Kis Robert Richárdot. Hamarosan a híreket követően ismét folytatjuk. Szintén Afrikáról lesz szó, megszólal majd Köncöl Zsófia, Kis Kamilla, akik koordinátorként vannak itt Afrikában, és elmesélik majd, hogy vajon milyen is egy misszió, és hallhatnak majd arról is, hogy egy magyar középiskolás mi mindent tud itt tanulni Afrikában, és vajon milyen egy közös élmény a többi iskolással, akiknek gyakran 15-16 kilométert is meg kell tenniük, hogy egyáltalán eljussanak az iskolába, és nagyon boldogok, hogy iskolába járhatnak, hiszen még az írástudatlanok aránya is rendkívül magas. Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Továbbra is Ugandáról, Afrikáról lesz szó természetesen, hiszen itt ülünk egy nagyon kellemes pálmafától körülbelül olyan 1,5-2 méterre, egy másiktól olyan 10 méterre, egy gyönyörű környezetben, és ellátni Kampala fényeig És hát az csoda, hogy itt vannak egyáltalán fények, mert hogy tegnap olyan településen voltunk, ahol nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy valaminek neki menjünk, mert egyáltalán nem volt áramellátás, a kunyhók jobbra-balra húzódtak, és hát általában többségében az időt olyan helyeken töltöttük, ahol még keményre döngölt agyag az út, és hát nem is mindenhol volt kemény. Sok helyen annyira felázott az esőtől, hogy előfordult, hogy hidat kellett építenünk az itt lévő középiskolásokkal, középsulisokkal, a középsuli sorozat szereplőivel és a Magyar Afrika Társaság kollégáival együtt, mert hogy a busz nem tudott volna átmenni a vízmosáson, annyira felázott a talaj, úgyhogy a közelben található köveket szépen össze kellett gyűjteni, oda be kellett helyezni, és egy gyors köműves munkával röpke 20 perc alatt meg is volt a híd, aztán sikeresen át is jutottunk. Úgyhogy Afrikában előfordul, hogy az embernek hidat kell építeni ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, meg hát az is, hogy lerobban az autója, mert hogy nagyon ritka az, hogy egy utazáson legalább egyszer ne kelljen valamit szerelni egy járművön. És még olyan is volt, amikor legutóbb Ugandában jártam, hogy a hűtővize felforrott, és akkor 25-30 kilométerenként meg kellett állni, és egy kicsit pihentetni az autót. De hát többségében azért olyan kocsik vannak, ha egyáltalán valakinek van autója, amelyek már bizony 20-30 évesek. Hát megint más kérdés, hogy jártam olyan helyen is, ahol új Mercedeseket árultak, mert bizony van Afrikában már egy gazdagodó réteg, és hát épül a vasút is, Mombasáig, a kenyai kikötőig, tehát az biztos, hogy fejlődik Uganda, de hát van még itt mit csinálni azoknak a magyaroknak, akik idejöttek. Humanitárius misszióra jöttek például a Magyar Afrika Társaság orvosai. Könszöl Sófia, az AHU koordinátora, a Magyar Afrika Társaság koordinátora ül itt mellettem, és már egy hónapja itt tevékenykednek, itt dolgoznak. Mik a tapasztalatok? Egyáltalán hogyan lehet elviselni azt, hogy mondjuk nincsen mosdó, nincsen áram, nincsen víz?
Igen, nagyon mély vízbe lettek az orvosaink, és mi a Magyar Afrika Társaság munkatársai is dobva, hiszen kívülről szépnek tűnő házba érkeztünk, ami egyébként azon a helyen, ahol voltunk, luxusnak is számít, de beérve láttuk, hogy nincs bevezetve víz, nincs rendes WC, már 3,5 hete igazából az összegyűjtött esővízben fürdünk, mossuk a ruháinkat a lavorban, és a pottyantós, leöntős WC-t használjuk, és az áramellátás is olyan napi nagyjából 2 óra, ha éppen süt a nap, mert napelemmel töltik fel azt a generátort, amit tudunk használni. Úgyhogy már csak a lakhatási körülményeink is váratlan helyzetek elé állítottak minket, arról nem is beszélve, hogy az orvosok nyilván készültek arra, hogy itt másféle esetekkel fognak találkozni, mint odahaza, de azért mégsem tudtak mindenre. Tehát teljesen más elképzelni, hogy mi fog itt várni minket bármilyen szempontból, mint ami valóban fogadta őket.
Mi volt a legmegdöbbentőbb?
Igazából megrázónak mondanám inkább, hogy pár napon át folyamatosan jöttek a nagyon típusos betegek, elsősorban nők, akik derék és mellkas fájdalomra panaszkodtak, illetve alhasi fájdalomra, és beletelett pár napban, míg kiderült, hogy ezek azért ilyen típusosak, mert pláne vidéken sajnos még mindig nagyon sok nő esik a családon belüli erőszak áldozatának, és nagyon nehezen megnyílva mesélték el, hogy igazából ezek a fájdalmak a férjüktől vagy apjuktól eredő verésekből eredtek. És egyébként ilyen szempontból hatalmas plusz volt az, hogy női orvosok érkeztek, ugye 4 nő, mert éreztük, hogy sokkal könnyebben megnyílnak a női páciensek, és így könnyebb is volt megoldást találni a problémájukra.
Az kétségtelen, hogy ha valaki megnézi azt, hogy milyen egyáltalán egy kórház, vagy milyen egyáltalán egy orvosi rendelő itt Ugandában, akkor először is sokat kell keresgélnie, hiszen rengeteg olyan hely van, ahol egyáltalán semmi ilyesmi nincsen, és korábban voltam szintén missziós orvosokkal Ugandának olyan helyén, ahol lényegében csak egy betonplac volt, és az volt idézőjesen az orvosi rendelő. Azért most is az egészségügyi központban láttam az egyik mentőautót kerekek nélkül, mert elrohadt róla a kerék. Tehát azért azt sem úgy kell elképzelni, hogy egyáltalán európai minőségű kórház közelében lenne is bármi. Hozzáteszem, magyar kórház is épül egyébként Ugandában, mégpedig nem messze Kapekétől. Körülbelül 2 évvel ezelőtt rakták le az alapkövét, és készül a környéket is csinosítják, tehát ilyen értelemben is van magyar érdekeltség Ugandában. A cél egyébként az, hogy olyan orvosok érkezzenek majd ide, akik gyakorolhatják a gyógyítást, olyan egzotikus betegségeket is gyógyíthatnak, amelyek otthon nem fordulnak elő, tapasztalatot szereznek, önként jönnek majd ide az elképzelés szerint, és az ugandai kormány is segíti majd a tevékenységüket, és hát rengeteg embert el tudnak látni olyan környéken, ahol egyébként semmilyen orvosi ellátás nem lenne. Emlékszem, hogy egy ismerősöm mondta, hogy érdekes, hogy hát Magyarországon is bizony kellene orvosi ellátás, ott is szükség van. Hát az biztos, de azt, ami itt van, azt valószínűleg nem tudja elképzelni senki sem, mielőtt ide nem érkezett, mert hogy olyanok a körülmények, az egészségügyi körülmények, a higiéniás körülmények, hogy valami elképesztő. Például voltunk egy iskolában, ahol a mosdó konkrétan az volt, hogy egy helyet kijelöltek, körülbelül egy olyan 2 méterszer másfél méteres lukat, és akkor mindenki oda végezte a dolgát így az udvar hátsó részén. Vezetékes vízről nem is álmodtak, úgyhogy a pocsolyából hittak, hogyha egyáltalán valaki nem akart elmenni nagyjából 10 kilométerre vízért. A kút is egyébként áldás a helyieknek, úgyhogy fontos is volt, hogy 2 évvel ezelőtt magyarok kutat furattak itt Ugandában, és meglehetősen nagy területet lát el vízzel ez a kut a mai napig. De nézzük meg most, hogy az orvosoknak mi a véleménye arról, amit tapasztaltak itt Afrika szívében, abban az országban, ahol nagyjából 40 millióan laknak, 3-szor akkora, mint Magyarország, és nincs tengere, mégis rengeteg a csapadék, meg hát itt van a Viktória-tó és a Nílus forrása is. Jakkel Anna háziorvost hallják.
Nagyon elhanyagolt helyen vagyunk most is, ahol egy kollega több ezer embernek a gazdájait, hogy úgy mondjam, és személyzet, felszerelés, óriási hiányosságokat jelent ebbe a health centerben, ahol több ezer embernek az ellátását eszközök nélkül szinte, úgyhogy mi most hoztunk rengeteg kórházi holmit is, infúziós szerelékeket, serileszközöket, sebészeti felszereléseket, és úgy, mint a többi misszióban, mert olyan nagy különbség nincs ezekben a missziókban.
Lengyel Ingridet is megkérdeztem arról, hogy milyen volt az a hónap, amit eddig itt töltött.
Nincs legnehezebb eset. Szerintem a legnehezebb az, amikor tanácsot ad az ember, és amikor már adja a tanácsot, tudja, hogy nem lesz vége a történetnek. Mondok egy példát, hogy ha azt mondom valakinek, hogy igyon többet, mert mondjuk ki van száradva, és ez lenne a szükséges, és tudom, hogy fertőzött a víz.
Most egyébként már a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ épületében vagyunk, de tegnap még láttam azt, hogy hogyan gyógyítottak, és bizony súlyos esetek is voltak, még olyan is, hogy olajjal leöntöttek egy kisgyereket, és hirtelen el kellett látni, mert a helybeliek valami izgalmas helyi legenda miatt cukrot raktak a sebre, és hát még a cukrot is ki kellett tisztítani, úgyhogy van munkájuk a magyar orvosoknak bőven. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a Világszámot itt az Inforádióban, továbbra is Afrikából hallják majd a műsort, maradjanak továbbra is velem. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban, Ugandából, Afrika szívéből. A Nílus forrására nagyon büszkék a helybeliek, bár hozzáteszem, a Nílusnak azért több forrása van, és ezt az itten itt sem úgy kell elképzelni, hogy egy kis csermely elkezd eredni, és aztán hirtelen hatalmas, a világ leghosszabb folyamává nő, hanem úgy, hogy rögtön az elején már olyan, mint egy nagy tó, mert hogy másodpercenként 4000 liter a vízhozama, és azonnal széles rögtön az elején. Aztán, hogyha tovább hajókázunk ezen, akkor eljutunk egészen a Viktória-tó kezdetéig, és ez sem egy egyszerű tavacska valahol, hanem lényegében több államon áthúzódó hatalmas tórendszer, ahol igencsak vigyázni kell, mert amikor legutóbb Ugandában voltam, akkor mutattak egy olyan fotót, ami pár nappal korábban készült. A Viktória-tónál fürdött egy angol turista, és a krokodil leharapta a bal lábát. Szerencsére azóta már jól van, túlélte a dolgot, segítettek neki, de hát ezért ez egy nagyon-nagyon szörnyű dolog, és bizony azt mutatja, hogy errefelé mindenkinek vigyáznia kell magára. Egyébként megvan az a szabadságérzés, hogy bármit csinálhatunk, nem szólnak ránk, tényleg hihetetlenül kitágul a világ, mert nincsenek brutális szabályok, meg mindenféle egyéb olyan bonyolult előírás, amit ne lehetne megegyezni, meg rengeteg-rengeteg feladatunk az életben, mert hogy az afrikai embernek mindig ideje van, míg az európainak pénze. Ugyanakkor a másik oldalon senki nem szól ránk, hogy éppenséggel vigyázni kell valamire, hanem mi magunk kell, hogy a saját magunkra vigyázzunk, például arra is, hogy ne csípje meg a cecelégy, mert akkor az álomkor bizony úrrá lehet rajtunk. De azért jutott most eszembe, mert Tóth Melitta éppen most már mosolyog itt mellettem, de az előbb nagyon megijedt. Melitta vigyáz a fiatalokra, hogy Melcsi tanárnő a filmbéli szerepe, de mellette az ELTE növendéke, és most hungarológiát tanított, korábban pedig magyar szakon kommunikációra jó magam is oktattam, és Melitta ugye az előbb valami furcsa hangot hallott, ha jól értelmezem, mert láttam, hogy ott van valami mozgás, mert igazából csak hallani lehet itt a bokorból a zajokat. Mi lehetett ez?
Arra nem sikerült rájönnöm, hogy mi lehetett ez. Van egy pár ijesztő dolog, de azért annyira nem félünk, mert jól felkészültünk mindenre, tehát tudjuk, hogy mire képes egy cecelégy, illetve milyen vadállatokkal kell szembenéznünk akkor, hogyha a szafarira megyünk. És mindig azt mondom, hogy szégyen a futás, de hasznos. Úgyhogy, ha bármi történne, akkor meneküljünk csoportosan, de azért szerintem mindenre felkészültünk.
Mennyire biztonságos vagy nem biztonságos ahhoz képest, amire számított?
Mindent elolvastam, amit csak lehetett, viszont már alapvetően az éghajlatot sem így képzeltem el. Azt hittem, hogy borzasztóan meleg lesz például. Ezzel szemben, amikor megérkeztünk, akkor kifejezetten fázott a csapat, és azóta is inkább ilyen esős 24-25 fokos idő van. És az állatok kapcsán pedig nem tudom, hogy meg lehet-e azt szokni, hogy amikor elmegy az ember mosdóba, akkor hirtelen rá kacsint egy gekkó a falról. Hát ez velünk megtörtént nem is egyszer, és még csak a kalandok felénél vagyunk.
Ha már itt az állatoknál tartunk, azért az kétségtelen, hogy a magyar csapat jó néhány tagja az elején meglehetősen ijedős volt az első napokban, és ez talán igaz mind az orvosok egy részére is, mint pedig a középsősök egy részére, tehát az összes itt a jelenlévő magyarnál én azt láttam, hogy mindig mindenki valamitől félt, még talán egy szamártól is, Kovács Robertina.
Így van. Egyébként az utazás előtt a Magyar-Afrika Társaság két részes tréningben fölkészített minket mindenre, hogyha valaki baleset ér, mit csináljunk, kit értesítsünk a ránk leselkedő veszélyekre, illetve veszélyes állatokra, mint például a krokodilokra, a cecelegyekre, vagy a szúnyogokra, esetleg vízilovakra, de arra senki nem készített föl minket, hogy amikor a Nílus forrásánál voltunk, akkor hirtelen a semmiből két óbégató szamár lesz az, aki megkerget minket, és én úgy érzem, akkor kerültem először itt életveszélybe egy szamártól, ami otthon is van.
De erről az jut eszembe, hogy én meg Tájföldön forgattam állatokkal, és hoztak egy kis tigrist, megsimogattam, de hoztak egy krokodilt, ölbe vehettem, kicsit szorongtam, de gondoltam, hogy nem lesz semmi baj, aztán skorpiókat raktak rám, és rengeteg fekete skorpiót rám raktak jobbra-balra, meg sem mertem mozdulni, utána egy nagy darab majommal is forgattunk, és sorba hozták az állatkertek a különböző lakóit oda, hogy legvégén megnyugodtam, mert már csak egy kis őzikét hoztak oda, és akkor így az álla alatt így megvakargattam, hogy őzike, mire akkorát harapott a hónajamba, hogy utána két hétig kezelni kellett, tehát legártalmatlanabb állatok tudnak legveszélyesebbek lenni, ennyit a szamárról. De visszatérve ide Ugandába, ahol jelen pillanatban a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központban éppen egy picit elsétálok, mégpedig egészen Kis Kamilláig, aki koordinátorként tevékenykedik itt, és a humanitárius munkáját segíti a magyar orvosoknak. Az orvosok hogy szokták meg ezt a környezetet? Hát gondolom, amikor kiválasztják őket, akkor azért nyilván azok érkeznek ide, akik már eleve felkészültek arra, hogy hát nem feltétlenül a Hilton Hotel luxus lakosztályában lesznek, de mennyire tudtak idomulni a környezethez?
Nem mondom azt, hogy súrlódásmentes volt teljesen. Az elején nyilvánvalóan volt egyfajta sok, amikor szembesültünk a körülményekkel. Fel lehet ebben fejben valamennyire készülni, de én nem hiszem azt, hogy bármiféle kiválasztás és tréning tökéletesen előre tudja vetíteni egyrészt a körülményeket, ez nyilvánvaló, de az sem, és ez itt kapcsolódik az ember saját önismeretéhez, hogy mit hoz ki az emberből az, amikor kikerül a komfortzónájából, nagyon hirtelen, gyorsan, tehát kiszámíthatatlan, akár meg saját magunk számára is, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálunk, ráadásul úgy, abban a tudatban, hogy nem vonulhatok félre puffogni, viselkednem kell, együtt kell működnöm, szorosan együtt kell működnöm, összezárva egy hónapig a többiekkel.
Mit esznek, mit isznak az itt dolgozó magyar orvosok?
Az alapelv az volt, hogy a helyi konyhát, a helyi alapanyagokat használjuk, ezt szerencsénk van, mert olyan házban laktunk, aminek volt gazdasága lényegében, tehát kertje, ott nagyon sok mindent meg tudtak termelni, állatok is voltak, jó pár szerintem a mi áldozatunknak esett. Tehát mondom, próbáltuk magunkat tartani ehhez, hogy az itteni ételeket együk, a banánpürét, rengeteg babot, zöldségeket, rizst, krumplit, húst azt módjával. Amikor egy hétig Báléban laktunk, akkor próbáltunk egy kicsit visszamodernizálódni, tehát elmentünk pizzázni, egy-két hamburger is lecsúszott, ami köszönő viszonyban sincs az otthoni ízekkel, de legalább az illúzió megvolt, hogy egy kicsit haza kerültünk. Az italoknál pedig a legnagyobb kincs az a tiszta víz.
Amikor a helybeliek odajönnek, nézzük, amikor valaki esetleg az utcán eszik, vagy látszik rajtuk, hogy tényleg nagyon szegények, akkor egyáltalán mennyi támogatás lehet az, ami elég lehet nekik? Tehát mit tudnak adni most túl az egészségügyi részén a dolognak? Arra gondolok, hogy ételek, italok, pénz.
Ez egy érdekes dolog. Nem ettünk az utcán, és megmondom őszintén, hogy amikor a Health Centerben dolgoztunk, én a vizes üvegemet is nagyon diszkréten próbáltam meghúzni, mert valóban nézték, ahogy eszünk és iszunk, és ez a lelkismeretnek nem tesz jót, és ezen keresztül az étvágynak sem. Én megmondom őszintén, hogy hosszú távon, bár ezzel biztos nem vagyok egyedül, nem a segélyezést tartom a megoldásnak. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy amikor az ember ott van egy helyen, akkor próbál helyben apróságokkal is segíteni. Mi ezt inkább a lakhelyünkön tettük, ahol rengeteg gyerek volt, a környékről oda sereglettek, mikor a muzunguk megérkeztek. Őket természetesen megkínáltuk ezzel-azzal, az édesség is óriási újdonság volt nekik, látszott az arcukon, hogy ilyen ízeket még nem éreztek.
Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a híreket követően, maradjanak továbbra is velünk. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Továbbra is az Inforádióban Kis Robert Richárdot hallják, itt a Világszám, és Ugandából, Afrikából jelentkezünk. Annyira gyönyörűek itt a virágok, most is így bal kézzel megfogok egy ilyen gyönyörű fehér szirmú csodát. Nagyon sokat esik az eső, párás viszonylag a levegő, és sokan azt gondolják, hogy Közép-Afrikában, itt a középső részén, meg Kelet-Nyugat-Afrikában, vagy bárhol itt lényegében a Szaharától délre, az igazi Afrikában iszonyatosan meleg van. Iszonyatosan meleg Dubajban van nyáron, és esetleg Közép-Amerika egyes területein, ott a Karibi-sziget világban, de Afrikában kellemes itt a klíma. Ez azt jelenti, hogy 20, 22, 25, 28, néha 30, 34 fok a hőmérséklet, és nagyon jól el lehet viselni. Mivel hogy az egyenlítő környékén vagyunk, ezért olyan 6-7 óra tájban lemegy a nap, és reggel meg 6-kor kell, ez viszonylag konstans, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. De ennél jóval érdekesebb, ha magyaroknak az itt tanuló, illetőleg az itt humanitárius célból jelenlévő magyaroknak a mindennapjai. Kemény Zsanett például egy szakiskolába jár Magyarországon, és most kipróbálta azt, hogy milyen egy gyógyászati központban segítkezni, ami hát természetesen ugandai szinten gyógyászati központ, meg azt is, hogy milyen együtt énekelni, együtt járni iskolába a helybeliekkel. Mik voltak a tapasztalataid?
Nekem nagyon-nagyon örömet okozott az, hogy a kisgyerekeknek osztogathattam cukrot, és mutogathattam neki az olyan telefonomat, amit még ők nem láttak, és meg is érinthették, és nézegethették rajta a képeket, és nevettek saját magukon, hogy milyen fejeket tudnak vágni, és nekem ez nagyon tetszett. Az viszont ledöbbentett, hogy milyen iskolába járnak, és hogy egy padba beülnek 5-6 is egyszerre, és úgy próbálnak megtanulni, hogy alig férnek el egymás mellett.
Ha egyáltalán tudnak tanulni, mert hogy sokaknak nem adatik meg, hogy tanulhassanak, és az sem, hogy egyáltalán az iskola közelébe eljussanak. Nagyon sok olyan egyház van itt, akiknek a tagjai, vagy amelynek a tagjai megpróbálnak segítkezni, és hát nyilván azért az adott vallás alapjaival is megismertetik a helybeli gyerekeket, de hát legalább megtanítják őket írni, olvasni. Az pedig, hogy mennyire láttak, vagy nem láttak mobilt, vagy hasonló eszközt, most sokan a tükörképüket is csak a pocsolyában, vagy a vízben látták, mert még tükör sincsen jó néhány helyen. Megint más kérdés, hogy azért a másik oldal is jelen van, tehát fejlődik bizony Uganda, a gazdagok és a gazdagabbak, vagy a középréteg már mobiltelefonnal sétálgat bizony, úgyhogy fura látni, amikor egymás mellett van 5-6 rozog a bódé, mindegyikben árulnak valamit, és a hetedik az pedig egy mobil feltöltő bódé, úgyhogy ez is egy meglehetősen érdekes és fura látvány. És közben oda sétálok Bodony Barbarához, aki szintén a csapatnak a tagja, mégpedig azonnak a csapatnak a tagja, akik ellátogattak egy helyi iskolába, kipróbálták milyen együtt lenni, együtt énekelni, együtt tanulni a többiekkel, és hát még jó néhány nap lesz, amikor lényegében ugyanezt fogják csinálni. Milyenek voltak a tapasztalataid, az élményeid a helyi iskolában?
Elképesztően örültek nekünk, és ezáltal mi is nagyon örültünk nekik, meg alapvetően is. Nagyon megdöbbentett tényleg az, hogy mennyire összezsúfolva, és mennyire egy nem éppen higiénikus helyen tanulnak a diákok. És nagyon, hát ugye az otthoniakhoz képest nagyon-nagyon aktívak az órákon, mert ugye mi alapvetőnek, sőt kinnak érezzük azt, hogy be kell ülnünk az iskolapadba, viszont nekik ez tényleg valóban egy ajándék, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szépen énekelnek. Ez engem meglepett, hogy mennyire ügyesen táncolnak, illetve énekelnek, és szeretnék egyszer én is úgy tudni énekelni, ahogy ők, mert fantasztikus volt hallani. Pont mellettem ült az egyik kislány, aki dalra fakadt, és utána az osztály is, és nagyon-nagyon szépen csengett a hangja.
Mennyire volt veszélyes számodra az, amikor eljutottál ide az iskolába, amikor itt lényegében együtt tanultál, együtt voltál a helybeliekkel, szorongtál, volt-e benned félelem?
Félelem nem volt, inkább bűntudat volt bennem nagyon erős, hogy egyszerűen tényleg nem tudtam megbecsülni otthon, hogy én milyen fantasztikus körülmények között élhetek, tanulhatok, létezhetek, és hogy ők ennek a rosszabb körülményeknek is mennyire örülnek, és mennyire megbecsülik, és nagyon-nagyon sok dolog átértékelődött bennem, azt kell, hogy mondjam.
Mellettem pedig Sefcsik Dominik, aki szintén ennek a túrának, az egyik túrának a tagja, és segített a magyar orvosok munkájában tegnap éppen bal emellett. Mi volt a legfurcsább dolog, amit tapasztaltál itt Afrikában?
Hát talán az egyik legfurcsább dolog az utak minősége. Brutális utak vannak. Szerintem, tehát ahol felmentünk Balé mellé, rettenetes utak voltak, viszont hála profi sofőrünk volt, úgyhogy megbirkóztunk az akadállyal, viszont nem telt el olyan másodperc, hogy nem rászkódtuk volna meg háromszor a busszal.
De azért az út során sokszor panaszkodtál, hogy nem tudod, hogy mi fog következni, meg úristen, jaj, mi lesz. Ennyire félelmetes volt a dolog, vagy pedig a többieket cukkoltad inkább?
Hát mondjuk az is. Tehát egy picit cukkoltam a srácokat, de amúgy volt bennem egy nagyon-nagyon minimális félelem. Főleg az amikor megálltunk a domb tetején, és akkor láttuk azt, hogy lent egy marha nagy, hát ilyen sárhíd van, vagy nem is tudom, minek fogalmazom, ami nem tudtunk volna átmenni, hogyha nem építjük meg kövekből. De aztán szépen mindenki kiszedett a kocsiból, megfogtuk, jöttek a helybéliek és segítettek, köveket leraktunk a hídra, aztán a kocsi szépen tovább rúgott, fel tudott menni a dombon, és mindenben tudjon, hogy eddig.
Garai Bendegúzt kérdezem arról, hogy amikor először érkezik egy magyar, akkor sokszor úgy gondolja, hogy a helyi ízek azok alapvetően arra jók, hogy utána, amikor hazamenjen valaki, akkor az első gyors étterembe betérjen, és akkor ott befajjon minden létező dolgot. Így gondolod te is?
Én nem így gondolom. Szerencsére, ahol el vagyunk szállásolva, nagyon magyarosan próbálnak nekünk főzni, és emiatt a kajákban nem kell akkora kompromisszumot kötnünk. Ennek ellenére én személy szerint megkóstoltam az út mellől a helyi narancsot, amelyet itt árultak, és nagyon furcsa volt számomra, hogy zöld színű volt, és én először azt hittem erre, hogy lime, mire közölték, hogy nem, ez itt a narancs, és ez itt ilyen. Megkóstoltam, és finom volt, egyelőre semmi baja nincsen a gyomromnak, szóval bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban teljes mértékben.
Bár hozzáteszem, azért gyomorpanaszokkal sokan látogattak a magyar orvosokhoz is, mert nagyon gyakori errefelé a legkülönbözőbb gyomorbetegségek előfordultak. Az pedig, hogy még mi mindennel találkoztak az orvosok, Barta Csilla Katalin, majd Magyar Katalin számol be nekünk. Milyen tapasztalatokat szerzett itt Ugandában a missziós munkája során?
Hát nagyon sok tapasztalatot szereztem, úgy az orvosi szakmámmal kapcsolatban is, ugyanis én általános sebészrezidens orvos vagyok, és itt általános orvoslást kellett végeznem, úgyhogy ez teljesen új volt stetoszkoppal, és nem szikével, és nem műtőasztal mellett, hanem kint a szabadban, vagy éppen a health centernél szolgálni. Azon kívül pedig a szabadidős tevékenységem az csodálatos volt, amit a gyerekekkel tölthettem ott Manafába.
Igen, azt láttam is, hogy oda sereglettek már mindenhonnan rengetegen gyerekek, és akkor ott táncolt velük, énekelt. Ez is így egy kicsit a humanitárius misszió része?
Hát ez ugye az én misszióm része volt, nagyon szeretem őket, ugyanis azért jöttem ide Ugandába, hogy szolgáljak, és valóban missziózzak, meg szolgáljak az emberek felé. Két motivációm volt, az első az, hogy a feltétel nélküli szeretetet tudjam továbbadni nekik, amit én is kapok Istentől nap, mint nap, a másik pedig az, hogy megértessem velük, hogy ők is pont olyan értékes emberek, mint mi.
Visszatérve egy kicsit az orvoslásra, meg az egészségügyi missziójára a Magyar Afrika Társaságnak, volt olyan eset, amit nem tudott megoldani? Vagy amire azt mondta, hogy legalábbis nehéz?
Hát olyan eset nem volt, amit nem lehetett megoldani. Hát voltak különböző esetek, ugye trópusi betegségek, amikkel először itt találkoztam most életem során, de hát ez így az első két napban volt, utána már teljesen rutinszerűen belejöttünk, és akkor azt úgy tudtuk kezelni.
Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke elmondta az Inforádiónak, hogy már csaknem 30 ezer beteget gyógyítottak a magyar orvosok Afrikában, az afrikai missziók során. Volt Kongóban, Malaviban, Ugandában, korábban misszió, és sok más helyen is, Gánában, úgyhogy rengeteg emberen segítettek, és itt általában a fehér embert már mindenképpen valamilyen gyógyítónak, orvosnak tekintik, hogyha pedig igazi orvos, igazi gyógyító, hát az valóságos kincs. Ezt egyébként tapasztaltuk akkor is, amikor a környezetvédelmi miniszter vendégei voltunk, és találkoztunk parlamenti képviselőkkel is, elképesztően örültek annak, hogy magyarok segítkeznek itt nekik, és üdvözölték a magyar delegációknak, meg a különböző itt tevékenykedő magyaroknak a sokasságát, mondhatom már szinte, hiszen majdnem másfél tucatnyian voltunk ott, és hát elmondták azt, hogy lényegében az egészségügy az, illetve az oktatás, amiben leginkább kell fejlődnie Ugandának, de segítség nélkül nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy nem csak az az orvosok feladata itt, hogy gyógyítsanak, hanem az is, hogy inspirálják a helybelieket, és az is, hogy lényegében segítsék egy kicsit az itteni egészségügyet olyan szintre felfejlődni, ami már az elviselhető kategória. Hát van honnan fejlődni egyébként, hiszen sok helyen gyakorlatilag nulla az ellátás, és semmi nincsen. Emiatt óriási a halandóság, és hát a gyermekhalandóság is rendkívül magas. Úgyhogy a veszélyeket, és az általában itt Afrikában gondolják az emberek, hogy hát vannak olyan veszélyek, hogy állatok támadásai, vannak trópusi betegségek, de hát egészen egyszerű dolgokban is sokan meghalnak, és akárcsak szemmel vesz Ignácnak, amikor elmondta, hogy kezet kell mosni, itt is az orvosoknak sokszor olyasmit is el kell mondani, ami látszólag triviális, például, hogy görnyedve, ha sokat mos valaki, akkor fájni fog a dereka, meg az, hogy rendszeresen bizony komolyan tisztálkodni kell, ha egyáltalán persze van rá lehetőség, mert, mint említettem, azért hiába esik sokat az eső, de tiszta víz az nagyon nagy kincs errefelé. Azzal együtt ahhoz, hogy ha missziók dolgozzanak ahhoz, hogy Afrika felfejlődjön, idő van. Valók Sándor barátom szokta mondani, hogy az európai embernek pénze van, az afrikainak meg ideje, úgyhogy van még arra lehetőség bőven, hogy akár az orvosmissziók, akár más kulturális missziók itt eredményeket érjenek el. Egy viszont érdekes tanulsága mindennek, hogy Uganda és Magyarország között tényleg van már olyan valós kapcsolat, ami a kormányzati szinteken egy kicsit túlmutat. Tényleg vannak itt magyar földbirtokok, van itt magyar pálinkafőzde, de létezik egy olyan terület, ahol hamarosan magyar kórház épül, jönnek ide magyar missziós orvosok, magyar filmes csoportok, magyar középiskolások kipróbálni az itteni iskolásokat, tehát tényleg van egyfajta intenzív kontakt. Ugandai rendőrök voltak Magyarországon, és hát sok olyan művésszel is találkoztunk, aki Magyarországon előadóként járt. Ez azt jelenti, hogy tényleg meglehetősen intenzívek és eredményesek ezek a kapcsolatok, és azért mindenképpen érdekes dolog ez is. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot ezúttal Ugandából, Afrikából hallották. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!